Múlt pénteken volt egy előadás a Mesterséges Intelligencia Művészetben a gépi képtől a számítástechnikai kreativitásig címmel az MTA Humántudományok Kutatóházában a Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat részeként. Na már most ez az előadás, címe is mondja, a mesterséges intelligenciáról szól, és egy picit ezt a témát kibővítve fogom kérdezni mindjárt a vendégemet arról, hogy a mostani oktatásban az AI jelenlétével hogyan lehet a vizuális gondolkodást segíteni, hogyan lehet az életre nevelni a vizuális gondolkodás segítségével. Aki itt van velem a vonalban, Kárpáti Andrea, pedagógiai kutató, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézetének professzora. Üdvözlöm, hall engem!
Igen, hallom.
Nagyon jó. Köszönöm, hogy rendelkezésre áll. Egyrészt egy múltbeli eseményről beszélünk, ami nem jelenti azt, hogy ne lenne létjogosultsága a jövőben. Ugye egyrészt én szeretném beemelni ebbe a beszélgetésbe a Gyermekrajztól a Fiatalok Vizuális Nyelvéig című könyvét is. Ugyanis ez azért érdekes, mert egészen másképp gondolkodtunk vizuálisan például az én gyerekkoromban, és másképpen vezettek rá bennünket a vizuális gondolkodásra a digitalizáció nélkül, mint ahogyan ez ma történik. Ön hogyan látja az AI térnyerését és a vizuális gondolkodásban való részvételét?
Az AI térnyeréséről jelen pillanatban még csak a profik. A mérnökök, számítógépes programozók, digitális grafika készítők, vagy éppen a filmhez számítógépen segített grafikus megoldásokat, CGI megoldásokat készítők, körében nevezhető mindennapi részének. Igen. A vizuális nyelvhasználatnak, ami a gyerekeket és a fiatalokat, a 6-tól 18 éveseket illeti, az ő életükben több évtizede jelen van a digitális kultúra, nem az AI, hanem a számítógép, a digitális fényképezőgép, majd a telefon révén egy nagy, széles spektruma a képalkotási lehetőségeknek, amelyek korábban nem álltak rendelkezésre. Elmondom, miket hittünk, vagy hittek, akik a számítógép rendkívül negatív sajtóját írták, amikor megjelent.
Amikor megjelent, mikor 90-es évek, 80-as évek vége.
90-es évektől. Most igen. Hasonlóképpen a vég napok gyászharangját kongatják az AI kapcsolatban is.
Egyébként, ha jól értem, bocsánat, a szavába vágok, de hogyha jól hallom ki a hangjából, akkor ön azért nem ennyire negatív ebben a dologban.
Egyáltalán nem vagyok negatív. Az előadásomban bemutattam, sajnos itt képeket a rádióban nem tudok közreadni, hogy 1993-tól, amikor a World Wide Web megjelent Magyarországon, tehát internetes megoldásokkal lehetett operálni, még ugyanabban az évben kreatív művekkel Budapesten a Képzőművészeti Egyetem intermédia tanszéke azonnal a világ elé lépett a legjelentősebb digitális művészeti fesztiválon, az Ars Electronicán. Ugyanebben az időben az iskolákban már az alsó tagozatosok is ismerkedtek a számítógép használattal rajzolásra is. Hiszen a gyerekek nem csak ceruzával papírra, hanem bármivel bármire nagyon szívesen rajzolnak. És a kamaszok képalkotó hajlandósága egyáltalán nem szűnik meg. Elég, ha egy tetoválás, egy avatar, egy esti smink, egy ruhaösszeállítás megtervezésére, és ha csak lehet, előállítására gondolunk az ő esetükben. A képi nyelv domináns nyelv. Uh-huh. Amikor politikusok megszüntetik a rajztanítást a harmadik, negyedik gimnáziumban, mondván készségtárgy, vannak fontosak tanulnivalóink is, akkor azt felejtik el, hogy mivel kommunikálnak ők maguk. Ha megnyitják a gépüket, ha átgondolják a megjelenésüket, ha egy plakátot, egy fontos weboldalt megterveztetve rápillantanak és elgondolkodnak, hogyan is hat ez rám, és hogyan fog másokra. Képek, képek, képek sora. Tehát az iskolában jelen van a digitális képalkotás, rajztanárainkat a különböző tanárképző intézményekben a magától értetődő természetességgel képezik ki azokra a technikákra, amelyeket virtuózan vagy ügyetlenül, gicsesen vagy hatásosan, megrendítően néha, használnak a tanítványaik. Filmekből is milliókat töltenek fel világszerte fiatalok. A magyar TikTok már nagyon rég nem a rengatozó táncosok, annál inkább az érdekes kulturális tartalmak terepe. Nálunk is ezeket a tartalmakat részben a tanítványaink gyártják.
Ön egyébként kutatja ezeket? Tehát ön mennyi ilyen, akár ilyen TikTok videót nézett meg az elmúlt időszakban? Szóval keres összefüggés között?
Én tanítom ezt. Elmondom, hogy mit kutatok. Én a képi nyelv változását kutatom. Tehát ha a kamasz korosztály, ami számomra a legizgalmasabb, hiszen nagyon sokáig azt hittem én is talán, hogy egyszer csak véget ér a gyerekrajzolás, és nem fognak többé képekben kommunikálni velünk. Aztán rájöttem, hogy ez nem így van, és elkezdtem nézni, menni velük, hogyan haladnak egyik technikától a másikig. A fotótól a digitális fotóig, onnan a filmig, videóig. Most a közösségi média képeken át, amikre mondhatjuk, hogy olcsó, hogy ugyan már, hogy egy látszatvilág, de ez az ő világuk, és nem mind olcsó. Hát nyilván nagyon sokat nézek, mert ilyeneket tanítok vizuális kommunikáció különböző órái keretében a Corvinus Egyetemen is. Úgyhogy az a véleményem, hogy meg kell szülőként, ugye két gyerekem és egy unokám van, szülőként és nagyszülőként feltétlenül napra késznek kell lenni a jelrendszerben, amit ezek az online média csatornák közvetítenek. Meg fog jelenni a mesterséges intelligencia is, mint ahogy a ChatGPT-vel elkészültek az első dolgozatok, mihelyt a ChatGPT megjelent.
Erről egyébként önnek mi a véleménye erről?
Tehát, a véleményem az, hogy az unalom, az egy nagyon fontos elrettentő faktor. Kevés fiatal hajlandó megúszási céllal sem hajlandó szerintem olyan dolgozatot, bármiféle írományt beadni, ami kiszámítható, egyénietlen, sablonos, hiszen a ChatGPT abból dolgozik, ami már megvan.
Igen.
Néha kell írnunk, és gyakran kell írnunk, igazából úgy mondanám, olyan szövegeket, ahol nem fontos, csak a saját gondolatok. Az iskolai dolgozatok nem ilyenek. Tehát természetesen kaptam én is néhány ilyen ChatGPT produkciót. Elég volt összehasonlítani őket a diák korábbi a számítógépemből könnyen előhívható dolgozataival, hogy amikor találkoztunk, megkérdezzem, hogy alakult így a stílusa, hogy lett ilyen lapos. Mondja el, miért nem írta bele, mit gondol a témáról. És többé nem jött ilyen dolgozat. Nyilván nem vagyok hurrá optimista, nyilván annak idején egyetemista koromban én nekem is voltak megúszó stádjaim, amikor nem törődtem vele, hogy hogyan néz rám a tanár kezében a dolgozatommal. Lényeg az volt, hogy tovább haladhassak. Remélem az én óráim nem ilyenek. Elmondom most, mit csinálnak a tanítványaim. 20 évesek. 12 ország fiai és lányai választottak egy saját kulturális intézményt, megnézték, hogyan jelenik meg a közösségi médiában és a tradicionális honlapjukon, milyen kiadványok élhetők el belőlük vagy tőlük, ilyen intézmény volt a Dovzsenko Centrum Ukrajnában, vagy az Ermitás Leningrádban, vagy a Petrai Műemlékegyüttes Jordániában. Igazán sok és sokféle köztük magyar hallgatók részéről megjelent a színen a Füvészkert. Mint újra arculat átformált landó témák. Ugyanis ez volt a feladat háromféle médiumban, amik között van Instagram, TikTok és hagyományos papíralapú interaktív múzeumi termék, kézbeadható, megfogható. Találjanak ki valami új arculatot, új hangulatot, új tartalmat ezeknek a patinás intézményeknek, amik már 100 évvel ezelőtt is 50 álltak, vagy 50. Nos, a hallgatóknak, ahogy ezt megcsinálják, alaposan el kellett mélyedniük a kulturális kommunikációban. És szerintem ez fontos ide behozni. A mesterséges intelligenciát kérem szépen ne azonosítsuk a hamisítással.
Aha. Szóval ez egy kulcsfontosságú kérdés, mert hogy...
A mesterséges intelligencia elemző műfaj is lehet.
De most hozzátette, hogy is lehet.
Hát persze. Hát nézze, egy előadásra bukantam, sajnos nem írtam fel, hogy hol, ahol egy kispálnával a kezében, ezt lóbálva az előadó azt mondta, hogy hát nézzék például ezt a kispálnát. Hát könnyedén meg lehet vele valakit folytani, aki alszik. Ugyanakkor a fejem alá téve, ugye, ártatlanul szenvedekhetek rajta. Minden eszköz egy sor célra jó, van fehér és van fekete oldala. Az előadásomban például bemutattam egy olyan kutatást, amelynek az a címe, hogy a következő Rembrandt. Ez 2018-ban Hollandiában egy népes csoport végezte, művészettörténészek, számítógépes szakemberek, animátorok, fotósok, 3D nyomtató specialisták, és az volt a lényeg, hogy Rembrandt valamennyi port felhasználásával és hosszú-hosszú elemzésével létrehozzanak egy olyan festményt kinyomtatva, amely hasonlítani fog szinte azonos az apró részletekig a mester stílusával. Azt mondhatnák, hoppá, és aztán eladták? Nyilván nem. Minden pillanatát ennek a kutatásnak, amely egy sokkal alaposabb Rembrandt elemzés volt, mint amire emberi szem képes. Hiszen 346 képet, 6000 megjelenítési jellegzetességet, vagyis stílusjegyet azonosítottak. A vizuális zajt, tehát a ábrázolásból, az ábrázolás leképezéséből származó nem pontos részleteket kiszűrték. Aztán egy mélyképi tanulás algoritmussal megállapították, melyek, mondom, 6000 megjelenési jellegzetesség, melyek azok a jellemzők, amiket a mester képein felismerhetünk. Mi volt a cél? Stíluskritika, stíluselemzés. Talán emlékszik még egy időben, hát nem tudom ön hány éves, lehet, hogy már nem.
Nem is számít.
Hogy akkor nem olvasott újságokat. Egy időben szakértői csapatok járták körbe a világ nagy Rembrandt gyűjteményeit. És felfegyverkezve rengeteg tudással megállapították, melyik kép hamis. Ez egy szomorú túra volt sok múzeum számára. Hát még, ha az mesterséges intelligencia eszköztárával vizsgálták meg ezeket a képeket.
Akkor ön szerint több ilyenről kiderülne? Több mindenről kiderülne, hogy hamis?
Nem, de hát ezt nem tudom megmondani. Remélem már kiszűrték az összes hamisítványt. Nem. Én azt mondom, hogy mélyebb tudást lehetett szerezni a mesterről. Ezzel az alapos, mindenre kiterjedő elemzési módszerrel. Nyilván stílusanalóg műveket is gyártanak szakmányban. Ezekből is mutattam be, például Georgia O'Keeffe, amerikai 20. századi művésznőnek az alkotásaiból, amelyekből a immár a ChatGPT 2022-ben szintetizált egy új művet. Nos, itt viszont nagyon érdekes, hogy mi történt az eredmény láttán. A szoftverek a tömegízlésből tanulnak, és azt reprodukálják. Tehát a milliónyi kép, amit ez az MS Amaz feltöltött, és most ebből próbálunk utánzatokat készíteni, abból nem születnek egyelőre, még teszem hozzá, mert nem tudom, merre vezet a fejlődés, nem születnek katartikus műalkotások. Konvencionális műalkotást mutathattam be, ami Georgia O'Keeffe biztosan nem lenne megelégedve.
De érdekes ez, hogy a katarzist említi, mert lehet, hogy közben fölnő egy generáció, akiknek a katarzis teljesen más fog jelenteni. Teljesen más szűrőkkel rendelkeznek. Mire eljutnak a katarzisig?
Ez nagyon érdekes, amit mond, és befogadásvizsgálatokkal, ami az én egyik területem is, a műalkotások percepciója, biztos, hogy ennek ezt utol lehet majd érni, ezt érdemes lesz nyomon követni. Nagyon jó, hogy azt mondta, hogy más, és nem azt, hogy rosszabb, mert valóban más lesz. A kutatás, amit olvastam arról, hogy az intelligens utánzás, Eysenck pszichológus egyik elméletét, az arousal elméletet, a jelentős megindultságot előidéző élmény elméletét felhasználva, milyen a jó az intelligens utánzat. Nem nagyon újszerű, de nem is nagyon megszokott. Valahol a középmezőnyben van, amit szívesen fogad a néző. Tehát ezek a számítógépek erre is fognak. A ChatGPT ugye egy bármilyen stílusban csinált szöveget, a mesterséges intelligencia, a Midjourney például, amelynek már harmadik változatát tapasztalhatjuk, szintén megtanítható, hogy ne legyen túl nagyra törő jelentőségű az a mű, amit készít. De ne is legyen túl konvencionális, mert nem fogják lájkolni, szeretni, letölteni, elhinni, hogy az egy művészalkotása.
Atyaég, most egy csomó új kaput kinyitott, de akkor, ha jól értem, akkor ezt az előadást, ami múlt pénteken volt, ezt így összegezni, hogy ön nem a károgók közül való, ha jól hallom.
Egyikünk sem a károgó. Ebben a sorozatban Tucsányi Szabó Márta, habilitált egyetemi docens az ELTE TTK-ról elmesélte nekünk, mi a ChatGPT, és mennyi nagyszerű dologra használható. Aztán Molnár Gyöngyvér professzor a Szegedi Egyetemről bemutatta, hogy már is használják a tanulók teljesítményének mélyebb elemzésére, és izgalmasabb tesztek, jobban célzott, a valós tudást megállapító mérőeszközök fejlesztésére. Aztán jöttem én, és elhoztam egy régi cikkemet, és szerintem ez egy jó kádencia ehhez a beszélgetéshez, amikor 1990-ben először írtam a számítógépről az iskolában, hogy ez majd milyen nagyszerű lesz. Akkor rengetegen attól féltek, hogy majd kiváltja a tanárt, meg gépesít, meg elidegenít, meg nem is lesz ez biztonságos nekünk. És akkor azt írtam vissza, hogy a számítógépes kultúra olyan lesz, mint Woody Allen hőse Zélig, az emberi kaméleon. Az 1982-ben készült pseudodokumentumfilm, valójában remek játékfilmben, Zélig pontosan hasonul a környezetéhez. Indián főnök lesz, aztán ortodox zsidó, majd Hitler társaságában látjuk őt kart lendíteni. Egyszer kettős könyvelői ábrázattal lesz szigorú, máskor hippiként lesz laza, amilyen a környezete. A mesterséges intelligencia a művészetben és a pedagógiában szerintem nem lesz veszélyesebb a művészetre és a pedagógiára, mint amilyenek mi, emberek vagyunk.
Hallgatnám én még, úgyhogy remélem lesz még rá lehetőség. Rengeteg új dolgot megmutatott vagy kinyitott most, úgyhogy szóval én ezt köszönöm önnek.
Én köszönöm, jól esett erről újra beszélgetni.
Kárpáti Andreával, pedagógia kutatóval, a Budapesti Corvinus Egyetem Marketing és Kommunikáció Tudományi Intézet professzorával beszélgettünk.